Kedves hallgatók, van egy ideiglenes köztéri szobor a Dunaparton, a Szabadsághíd Budai hídfőjéhez közel, és ez egy magányos férfit ábrázol, félig ellepve vízzel. És akkor ennek így lett egy visszhangja nyilván Redditen is, meg szóbeszéd tárgyává vált, és ez valójában egy kampánynak a része. Mindjárt megtudjuk, hogy meddig lesz kint ez a szobor, és mi a fontos a reakciók, vagy maga az üzenet, vagy a kettő együtt, és ebből valamilyen statisztikát levonnak. De ami a lényeg, hogy itt van velünk Dudás Erika, Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke. Szervusz!
Szervusz!
És velünk van Szerényi Bence és a kampány pszichológus szakértője. Hello, Bence!
Hello, sziasztok!
Köszönöm, hogy itt vagytok. Első körben beszéljünk magáról a kampányról. Volt-e hasonló ezelőtt, ami esetleg valamilyen reakciókat kiváltott, vagy ez most egy kísérlet része?
Hát ilyen nagyszabású nem volt még a szövetségünk életében. 55 éve van Magyarországon lelki elsősegély telefonszolgálat, Debrecenben volt az első, és az egyik fő célunk az öngyilkosság megelőzése, kríziskezelés és mentálhigiénés prevenció. Gyakorlatilag ez a kampány mind a háromhoz illeszkedik, legfőképpen az öngyilkosság megelőzéséhez, hiszen tudjuk, hogy Magyarországon még mindig magas az öngyilkossággal kísérletezőknek a száma, és nagyon sokszor sikerül is ez a kísérlet. Mi azért vagyunk, hogy aki minket fölhív, azzal megbeszéljük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tovább. Tehát van kiút, és van támasz, és van mellette valaki. A szobornak is az a célja, hogy az elfojtott könnyek, erről majd Bence fog beszélni, az elfojtott könnyek azok tönkretehetik magát a szervezetet, és saját maga bele fog fúlni az elfojtott fájdalmakba és könnyekbe. A szobor melletti tábla az természetesen a mi számunkat, a 115-123-at is ajánlja az ott lévőknek, hogy hívjanak bennünket teljes biztonsággal, hiszen van kiút, azt gondolom.
Gyakran égnek a vonalak? Vagy ez időszakhoz köthető? Nyár, tél, ősz? Nem tudom, hogy ezt vagy érdemes nézni ünnepekhez.
Igen, évi 200 ezer hívás van, ez a Covid óta gyakorlatilag állandó, hát plusz-minusz 1-2% különbséggel, és az évi 200 ezer hívásból kb. 5%, ez 10 ezer hívás, ami kifejezetten öngyilkossággal kapcsolatos hívást jelent, és körülbelül 20% a krízis hívás, ami azt jelenti, hogy 40 ezer hívás. A többi az mentális.
A krízis hívás mit jelent?
Krízis hívás azt jelenti, hogy nincs öngyilkossági szándék, de krízisben van az illető. Ez lehet anyagi okokból, munkahelyi kapcsolati probléma, tragédia történt vele. Tehát krízis helyzetben van és hozzánk fordul, mert nagyon sokan magányosak és nem tudják kivel megbeszélni.
Számtalan kérdésem lesz még ezzel kapcsolatban, viszont alapvetően most a férfiak mentális egészsége van a fókuszban, a kampány is erre helyezi a hangsúlyt. Van egyébként, teszem, hogy egy 360 fokos kampány, mert vannak City Light plakátok is, és több helyen lehet vele találkozni a városban. Érdekel majd a reakcióknak a sokszínűsége is, de ugye Bence, te azt mondod egy közleményben, hogy a nem sírás nem egyenlő az érzelmi stabilitással. Erről egy picit beszéljünk. Azt hiszem, hogy most van az az világ, vagy most vagy egy pár éve beszélünk, vagy merünk beszélni arról, hogy lehet sírni, hogy egy férfinak is van mit mondania, vagy ki tudja teríteni a lelkét, és hogy most már nem a macsó kultúrát éljük, de ezt te hogy látod belülről? Szóval ez a macsó kultúra, ez csak így most ilyen divatossá vált, hogy ez már itt töröljük el, vagy alapvetően ez még benne van az emberekben, akár a klienseidben?
Ez egy nagyon jó kérdés. A klienseimen, ami nyilván egy nagyon szűk csoport, szóval nem tudok általánosítani, de ott azért azt veszem észre, hogy nincs azért nagy különbség a között, hogy férfi síre vagy nő síre. Vannak női klienseim, akik végigbőgik az alkalmat, van olyan férfi kliensem, aki sírt, és végigbőgte az alkalmat. Szóval ilyen szempontból a terápiás kereteken belül én nem látok akkora nagy különbséget, de nyilván, amikor járok az utcán, barátkozom, ismerkedem, mindenféle ilyesmi, akkor ott azért látok egy ilyen jellemzőt. Szerintem Pest ilyen szempontból jó, meg a nagyvárosok talán, hiszen nyilván több lehetőség van ezekről beszélgetni. Vidéket nem tudom, és szerintem ott van a nagyobb probléma, talán ez az én megérzésem.
Wow! Azért, mert hogy kevesebb a fórum, mert az online tér az ugyanúgy ott van mindenkinek most már.
Én azt gondolom, igen. Megint én nem vagyok szociológus, pszichológus vagyok, de én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy nyilván a vidéki kisvárosok vagy falvak ott általában konzervatívabb a hozzáállás az élethez, és hogyha konzervatívabb, akkor amit te is megfogalmaztál, egy régi módibb hozzáállás van, hogy a férfi nem sír. És ide azért behoznám azt, hogy én azt gondolom, csak hogy a kérdésednek az első felére válaszoljak, hogy én azt gondolom, hogy ezzel az a probléma, hogy egy tünetet tettünk meg értéknek, ezt mindjárt kifejtem, ez azt jelenti, hogy a tünet nem sírunk, az lett a fő cél, és nem a mögötte meghúzódó érték, hogy akár sírunk, akár nem, hogyha egy érzelmi turbulencia van bennünk, annak ellenére is tudunk cselekedni. És ez az érték, nem pedig az, hogy most sírunk-e, vagy nem sírunk. Hogyha férfiak hallgatják most ezt a műsort, akkor behozom
benne, igen, hogy ők is.
Nem éljük, de akár nők is, nyilván akkor behozom az egyik legjobb filmet szerintem, Gyűrűk urát, ezzel szoktam példálozni.
Na, erre kíváncsi leszek.
Ott, tehát ilyen karakterekkel szoktam néha példálozni. Ha megnézzük a főhősöket, Frodo-t, Aragorn, bárkit, sírnak? Persze, bőgnek, sírnak, mert nem ez a lényeg. De attól még megpróbálják a küldetésüket teljesíteni. Az egy fontos érték szerintem, és a pszichológia is ezt mondja, az egy fontos érték, hogy annak ellenére, hogy mi megélünk valamilyen fájdalmas élményt, egy szakítást, egy párkapcsolati szakítást, egy gyász, bármit, mi annak ellenére esetleg a mi küldetésünket, ami legyen az, hogy bemegyünk munkába, vagy szendvicset csinálunk a gyerekeinknek, azt meg tudjuk csinálni. És persze lehet hibázni, ez tök okés, csak hogy próbálkozzunk azzal, hogy a saját küldetésünket, ha bár ez nem a gyűrű elvitele a Mordorba, mégiscsak egy kis küldetést teljesítsünk. Ez egy nagyon fontos érték. Az, hogy valaki sír, vagy az, hogy valaki nem sír, tök mindegy. A lényeg az érzelemnek a megélése. És még azt is mondanám, hogy azért picit kijavítanám, nem mindegy, mert egészségesebb a megélés, erről szívesen beszélek többet, hogyha egyébként kíváncsiak vagytok rá, de hogy ez a lényeg, hogy meg tudjuk élni az érzelmeket, valaki ezt sírással teszi, valaki nem, tök mindegy, éljük meg az érzelmeket, és emellett a cselekedet legyen az, és próbálkozzunk a küldetésünket, ami lehet pici, apró, nagy, közepes, tök mindegy, azt teljesíteni, ez a lényeg.
Na most, hogyha visszagondolok a gyerekkoromra és a környezetemre, akkor ott bizony voltak olyanok, akiken utólag most már nagyon okosak vagyunk, meg most már beszélhetünk ilyenekről. Látom azt, hogy hát bizony ő mondjuk depressziós volt, vagy az alkoholizmusa vezetett, vagy az alkoholizmusához vezetett a depressziója, vagy annak volt nyilvánvalóan okozója, és hogy így most már erről így merünk beszélni, de ezeket, szóval hogy mondjam, ezeket most így beszélgetünk róla, de hogy az emberek most már ezt föl tudják vállalni, vagy az, hogy most beszélünk róla, föl tudják ismerni saját magukban, hogy hoppá, én most bajban vagyok, és hogy erre valószínűleg van megoldás, mert ugye feltételezem, és most Erikára nézek, amikor a lelkisegélyszolgálatról van szó, akkor már olyankor hívják az emberek a lelkisegélyszolgálatot, hogy tudják, hogy segítségre van szükségük, de vajon mennyi idő alatt jut el valaki ide, hogy rájöjjön, hogy segítségre van szüksége.
Igen, hát én a telefonos kapcsolatról beszélek természetesen, nyilván lehetne személyesről is, de azt gondolom, hogy a telefonban nagyon hamar a lényegre térnek. Tehát valószínű, hogy előtte érlelődött már az, hogy mi a probléma, és felismerte, hogy bajban van, mert a férfiak és nők körülbelül azonos arányba hívnak bennünket, ezt azért elmondom, hogy nagyon, tehát ilyen 50-50% körülbelül az arány, 1-2% különbség szokott lenni, de volt olyan hónap, amikor 60% volt a férfiak arány, és 40 a nőké, és rögtön az elején a lényegre térnek, tehát akár az alkoholizmus van a háttérben, akár egy gyászfolyamat, akár egy munkahely elvesztése, vagy egyedül maradtam, és teljesen, vagy hajléktalan vagyok például. Tehát ezeket az első egy percben mi már általában megtudjuk. Tehát a lényegre térnek rögtön az elején. Tehát egy kicsit másabb a személyes találkozásnál a telefonos kapcsolat, hiszen ott nem kell, hogy a szemében nézzen a másiknak, nem kell, hogy lássa őt az illető, nem kell bemutatkozni, és nagyon hamar a fájdalmak, akár olyan érzések is, mint a bűntudat például, vagy lelkiismeret furdalás, vagy szégyen, tehát ezek nagyon hamar megjelennek a telefonban, és hamar be is vallják ezt.
Milyen hosszú egy ilyen telefonbeszélgetés általában? Lehet ezt
átlagosan 20-25 perc, de a krízishívások az 1 óra vagy még több, a szuicidkrízis az akár 2 óra is lehet, illetve a gondozóvonalnál körülbelül ott olyan 30 perces az átlag idő.
Bocsánat, hogy felteszem ezt a kérdést. Mikor val kudarcot egy telefonos lelki segítő?
Hát azt gondolom, hogy akkor, amikor ugye mi nem tehetjük le a telefont, csak akkor, hogyha nem a segélyhívónak megfelelő céllal hív bennünket. És a akkor,
téves
amikor,
hívás, vagy
vagy zaklatás, vagy hát szívás, igen, de ezek hál' Istennek COVID óta nagyon kevés, és sokkal több az érdemi, hát az adekvát hívás. Igen. Tehát sokkal több már az érdemi hívás, adekvát hívás, és visszatérve tehát, hogy kudarc. Amikor például megszakad a vonal, nem tudjuk, hogy mi történik a másik oldalon, és tehát, vagy nem jutunk a beszélgetés végére valami miatt. Tehát az a bizonytalanság az kellemetlen. De a legtöbb fájdalomnál, tehát fontos, hogy tudjuk az érzelmeinket tudatosítani, tehát ha megéli, akkor tudja is, tehát hogy akkor tud tovább lépni, ha tudatosította ezeket az érzelmeket, és onnan kezdődik a megoldási folyamat, amit közösen dolgozunk ki velük.
Említetted többször a COVID-ot.
Igen.
Mit művelt a COVID az elmúlt 5 évben? Tehát utólag mit lehet érezni? Több ilyen hívás van, azt is mondtad az elején.
Megfordult az érdemi és a nem érdemi hívásoknak az aránya.
Ezt kibontanád?
Hát ez azt jelenti, hogy jóval kevesebb a hetsz, zaklató vagy néma hívás, uh-huh. vagy akár téves hívás is, és több lett a fiataloknak az aránya, ez a 25 év alattiakat jelenti. Ők 10% alatti arányt képviseltek, most kb. 15-20% az arányuk, és a férfinő arány kiegyenlítettebb a COVID óta, és a
visszatérve. Mi lehet az oka egyébként, bocsánat?
Ja, csak a legelső kérdésedre visszatérve, hogy kiegyenlítettebb okay. havonta is.
Aha.
Tehát most már nem csak az ünnepi időszakot is, van egy 10%-os emelkedés, aha. de egész évben gyakorlatilag közel azonos a hívásszám. Ennyi.
Mi lehet az oka ennek, hogy most már több a férfi? Tehát, hogy több a, vagy azt mondod, kiegyenlítettebb a hívások száma?
Lehet, hogy jobban felismerték a segélyhívó számoknak a jelentőségét, uh-huh. és azt, hogy merjünk beszélni valakivel. Sok a magányos hívó, vezet a magányizoláció és a kommunikáció igény. Tehát kell, hogy beszéljünk valakivel, és ezt lehet, hogy a COVID is megerősítette, hogy fontos, hogy beszélhessek valakivel.
A WHO szerint, az előbb mondtam egy adatot, és van egy másik is, ugye a 15 és 29 évesek körében 2021-ben ez volt, tehát a öngyilkosság volt a harmadik leggyakoribb halálozási ok. Bence, most hozzád fordulok, az, hogy ezt nem tudom, hogy mennyire érzékeled, és a klienseidnek mi az átlag életkora, viszont az érdekel, hogy ha már erről beszél valaki, akkor az megnöveli annak az esélyét, hogy megoldásra fog találni. Tehát, hogy eláll például az öngyilkosság gondolatától.
Természetesen, hogyha arra gondolsz, hogyha beszél róla, hogy meg benne vannak ilyen gondolatok.
Ha már elindul valaki ezen elindul. Az úton. Tehát nem az van, hogy elindul az úton, és aztán így is, úgy is ez lesz a vége, hanem hogy ez akkor elméletileg csökkenti, vagy csökkentheti.
Pontosan, pont ezért vagyunk itt, pont ezért vagyunk itt most a műsorban, mindenféle ilyesmi, ezért csináltam a videókat, mindenféle ilyesmi, az a lényeg, hogy beszéljünk ezekről. Mert vannak ilyen fogalmak, amiket úgy hívunk, hogy elhárító mechanizmusok, ez lehet, hogy akár már a popkultúrában is elterjedt, hogy
ne háríts.
Hogy ne háríts el, pontosan, meg ilyesmi. Nagyon sokfajta elhárító mechanizmus van, ebből az egyik az elfojtásnél, a szinonimaként is használják az elhárító mechanizmusokra. Ezek olyan technikák, amiket az agyunk próbál használni, hogy megóvjon minket a fájdalmas élményektől. És igen, rövid távon megóv. Sőt, konkrétan voltak olyan kutatások, amik az agyi működést vizsgálták, és konkrétan ugyanakkor a csökkent fájdalomélményt éltek meg azok, akik elfojtottak, és azok, akik mondjuk nem. Uh-huh. Tehát jó, rövid távon az elfojtás. Hosszú távon van a probléma, mert hosszú távon viszont sokkal több negatív élményt éltek meg azok, akik elfojtottak, és ez az agyi folyamatokban is látszódott, például ilyen emeri kutatásokban. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ne folytsunk el, és hogyha mi beszélünk az öngyilkosságról, beszélünk a szuicid gondolatokról, akkor egyszerűen egy olyan biztonságos teret adunk a kliensnek, a beszélgetőpartnernek, bárkinek, a barátunknak, hogy erről okés beszélni, ez nem szégyenteli, a szégyent levesszük róla mm-hmm. egy picikét, könnyebb erről beszélni, meg tudja osztani jobban a tényleges valódi érzelmeit az életével kapcsolatban, és így, hogyha meg tudja élni a valódi érzelmeit, megint csak kutatások támasztják alá, hogyha mi megéljük a valódi érzelmeinket, akkor nő a mentális egészségünk, és egyszerűen jobban fogjuk érezni magunkat. Szóval az agyunk becsap minket, az érzelmeink nem, de az agyunk igen, ez a probléma ezzel.
Jó, bonyolultan vezetted le, de azért nagyjából próbáltalak követni. Neked vannak videóid, ugye tiéd a Szerényi Pszichológia YouTube csatorna, és itt azért beszélsz sok mindenről, szociopátiáról, hogyan legyél sikeres, mondjuk az nyilvánvalóan egy nagyon akut téma, vagy nagyon hot topic lehet. Korunk mentális betegség, az élet értelmének a hiánya. Ez például egy gyakori ok, amikor valaki például betelefonál, hogy ez a kvázi, akkor rátérek arra, amire egyébként szerintem sokan sejtették, rá fogunk térni a közösségi média hatásaira, tehát az élet értelmét azt nagyon gyakran ott veszítjük el, hogy látjuk, hogy másoknak mennyivel jobban megy. És ez szerintem nem iskolázottság kérdése, szerintem mindenkivel megesik.
Igen.
Még ha be nem vallja akkor is.
Nem olyan nagy arányban, mint a korábban említett hívás tartalmak, de egyrészt az életközépi válsághoz kapcsolódva megjelennek ezek a gondolatok, akár a világ értelmével kapcsolatban is, illetve nagyon sok olyan hívónk van, akinek alacsony az önbizalma, nem tud mit kezdeni magával, nem tudja hova tegye, hova helyezze saját magát a környezetéhez képest. Tehát vannak ilyen hívóink is.
Ez tényleg korunk betegsége, ugye?
Igen, igen.
Én ezzel abszolút egyetértek, főképp azért, mert van egy ilyen tendencia, hogy minél inkább megyünk ugye a nyugati társadalmak felé, Amerika, Anglia, Hollandia, ilyesmi.
Akármennyire is a Balkán küszöbén vagyunk, oda próbálkozunk.
Így van, egyre nehezebben, de igen. És ugye egyre inkább minden alánk van tolva gyakorlatilag, és hogyha minden alánk van tolva, nem kell küzdeni, a kajáért, nem kell küzdeni a megélhetésért, nem kell küzdeni, ami azért érdekes, mert evolúciósan a mi agyunk, ami egy csodálatos dolog, nincs szüksége arra, hogy megoldjon dolgokat, például, hogy fogunk enni a következő 10 órában, mert veszünk valamit a Spárban vagy bárhol. Ezért ezt a hatalmas gondolkozási kapacitást olyan dolgokra használja fel az agyunk, amire nem kéne. Például, hogy most mit gondolhat az rólam, és az, és mi van ott? És ez történik, legalábbis most így gondolkozunk erről, nem mellesleg ezért fontos sportolni, mert akkor ezek az energiák egy picikét arra mennek el, ezek mind-mind ilyen...
Erre vannak kutatások egyébként?
Ezek nagyon most új fajta kutatások, egy ilyen tendencia bontakozik ki, nagyon kíváncsi leszek, hogy a következő 10-20 évben mire jövünk rá, az minden esetre látszik, hogy van egy agyunk, ami elképesztő nagy számítókapacitással rendelkezik, és ezt néha a rossz helyre fordítjuk le, és nem hagyunk elég teret az érzelmeinknek. Most belegondolunk, gyakorlatilag a tudásunk és a gondolkozásunk miatt tudtunk eljutni a Holdra, tök jó, az érzelmeink viszont, és az érzelmi apparátusunk az agyunkban, az gyakorlatilag a krokodilokéval egyenlő. Tehát ez túlfejlődött, az pedig nem, erre tök nagy hangsúlyt fektettünk közben, ez is nagyon fontos, maguk az érzelmek. És ezért nagyon fontos az érzelmeket megélni, ezért nagyon fontos beszélni akár a szuicid gondolatokról, az érzelmekről, hogy mi van benne, hogy ezek ki tudjanak jönni, hogy ne az agyunk telepedjen rá, és azt mondja, hogy ez egy probléma, meg kell oldani, nem érezheted ezt a dolgot. Ez a legnagyobb, ez nem oké.
De ez tanulható? Most őszintén, tényleg ezt meg lehet tanulni? Mert akkor a következő részben spoilerezzünk, ha ezt meg lehet tanulni, legalább valamit, most nem tudom, hogyha nem haragszok, akkor ingyen fog kérni tanácsokat.
Persze, nyugodtan, nagyon szívesen.
Tehát, hogy akkor erre hogyan lehet egyáltalán rátérni? Mert ugye, amikor beszélünk a problémáinkról, akkor nagyon sokszor például fékezek, és azt mondom, hogy first world problem, tudod? És akkor azt mondom, hogy a világ másik részein, vagy akár tőlünk néhány száz kilométeres, sokkal nagyobb problémák vannak, és akkor ezzel azonnal elnyomom a sajátomat, mert hogy egyébként valószínűleg ilyen hasonló problémák, mint amiket most te felvázoltál, Bence. A kampányról beszélgetünk, amelynek kapcsán kint van egy köztéri idéglenes szobor a Dunaparton. Erről is még beszélünk, meg magáról a kampány reakcióiról.